16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Még a magyar elnökség alatt decemberben kormányközi konferencia megrendezésére kerül sor az Európai Unió és Montenegró között, melyen 4 csatlakozási fejezetet zárnak majd le az országgal, ami óriási előrelépés az integrációs folyamatban, jelentette be Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárca vezető arról számolt be, hogy a soros magyar EU elnökség egyik fő célkitűzése a nyugat-balkáni bővítés felgyorsítása. Ez ugyanis minden félnek érdeke. Érdeke az Európai Uniónak, ugyanis látszik, hogy az EU versenyképessége, világpolitikai, világgazdasági súlya folyamatosan csökken és romlik. Ebből a kiutat csak az jelenti, ha új lendületre, frissességre tud lelni. Ez pedig leginkább a Nyugat-Balkánról érkezhet meg, mondta. Érdeke Magyarországnak is, hiszen mi itt élünk a Nyugat-Balkán szomszédságában, és pontosan tudjuk, hogy mekkora a különbség a között, hogy béke és nyugalom van a Nyugat-Balkánon, és amikor nincs. És érdeke természetesen a nyugat-balkáni országoknak is, tette hozzá. Magyarország támogatja Törökország Európai Uniós integrációját, jelentette ki Tuzson Bence, igazságügyi miniszter, azt követően, hogy együttműködési megállapodást írt alá Yılmaz Tunç török igazságügyi miniszterrel Budapesten. A két tárcavezető egyetértett abban, hogy amennyiben nem válik Törökország az Európai Unió tagjává, azzal nem Törökország, hanem az EU veszít, derült ki az egyezmény aláírását követő sajtótájékoztatón. Tuzson Bence együttérző fejezte ki a török népnek a szerdai 5 halálos áldozatot követelő ankarai terrortámadás miatt, hozzátéve, hogy Magyarország elítéli a terrorizmus minden formáját. Közölte, Magyarország és Törökország egymás stratégiai partnerei, és ezen partnerséget erősíti a most aláírt megállapodás is, aminek legfőbb pontja az egymás közötti jogi, illetve jogi informatikai tapasztalatcsere bővítése. A rezsicsökkentés és ezen belül a nagycsaládosok gázár támogatása az elmúlt években bizonyított, a rendszer kiszámíthatóvá és tervezhetővé tette a családok kiadásait, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszteri tanácsadója az M1 aktuális csatorna ma reggeli műsorában. Kardosné Gyurkó Katalin egyben felhívta a figyelmet arra, hogy a nagycsaládosok gázár támogatása nem automatikus, azt egyszer meg kell igényelni, ezt követően azonban a támogatás folytatólagos addig, amíg a jogosultság feltételei fennállnak. Az igényléseket, amelyeknek nincs határidejük, a kormányhivatalokban vagy az ügyfélkapun lehet benyújtani, hozzátette, ha valaki a napokban adja be az igénylést, 2 hónapra visszamenőleg megkapja a támogatást. Magyarországon 143 ezer nagy család van, közülük 62.316-an igényelték a nagycsaládos gázár támogatást, jelezte, hogy több mint 6000 olyan család van, ahol idén született a 3. gyermek, így már ők is jogosultak a támogatásra. A Borsodabói-Zemplén vármegyei középiskolások jelentkezését is várja a tehetséggondozó programjába a Matthias Corvinus Kollégium, közölte az MTI-vel az Intézmény Budapesti Képzési Központja. A közlemény szerint a diákok december 15-ig jelentkezhetnek az MCC középiskolás programjába, amely iskola mellett végezhető készségfejlesztő szakmai és közösségi alkalmakkal és e-learning kurzusokkal is várják a középiskolásokat. Emellett az MCC Miskolcon aktív idegen nyelvtanulást biztosít, nemzetközi tanulmányutakat szervez, valamint külföldi egyetemeken tanító professzorok előadásait is elérhetővé teszi, közölték. Romániában újabb, kisméretű, azonosítatlan légi célpontok berepülése miatt riasztották szerda este a légierő vadászgépeit a Fekete-tenger partvidékén, közölte a Védelmi Minisztérium. Az első célpontot a Duna-deltában, az ukrán határ térségében, a Tulcea megyei Kiliaveke település közelében észlelték 20:45-kor. A riasztás nyomán a katasztrófa védelem figyelmeztette a lakosságot a légtérből lezuhanó tárgyak becsapódás ennek veszélyére, a katonai parancsnokság pedig a térségbe küldött 2 román F-16-os harcigépet a Borcsea támaszpontról. A megyeszékhely Tulcea felé közlekedő célpont azonban a várostól 12 kilométernyire 21 óra körül eltűnt a radarokról. Romániában egy héten belül ez már a harmadik eset, amikor vadászgépeket riasztanak és figyelmeztetik a polgári lakosságot a Fekete-tenger partvidékén a szárazföld felé berepülő azonosítatlan légi célpontok miatt, de a hatóságok nem adtak magyarázatot a jelenségre, a román média pedig következetesen orosz drónoknak nevezi azokat az azonosítatlan célpontokat, amelyekkel a vadászgépeknek nem sikerült vizuális kontaktust teremteniük. Végül az időjárásról. Holnap főként keleten indulhat párásan ködösen a nap, amely délelőtt mindenhol feloszlik. Napközben nyugaton lesz felhősebb, keleten naposabb az idő. A déli délkeleti szél az északnyugati tájakon élénk, néhol erős lesz, délután 15-20 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
Reklám.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigányénekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő két évesekről, és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Reklámot hallottak.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Klész Beáta. A mai alkalommal Kis Zsolt atyának, a Melbourne-i magyarok plébánosának egy lelki gyakorlatos beszédét hallják. A téma: otthonunk az Isten háza. Az első rész következik.
Első témánk az az otthonunk az Isten háza témakör. És kedves jó testvérek, nagyon jól tudjuk, hogy minden egyes kultúra, minden egyes kornak megvoltak a maga szent helyei. Míg a legalapvetőbb intelligenciával rendelve, vagy tudással rendelkező indián törzsek is rendelkeztek szent helyekkel. Olyan helyekkel, amik számítottak, amik fontosak voltak. Legyen az egy magaslat, legyen az egy különleges fa, legyen az egy, nem is tudom, egy tó, vagy egy barlang, amit aztán ők díszítettek, amit aztán ők látogattak, amit felkerestek, vagy amit éppen elkerültek. És csak a különleges ember keresett fel. Ugye ez a szent hely, ez a megkülönböztetett hely bizony ezeknek a népeknek egy nagyon fontos része volt a vallásosságának, a saját maga egyszerű kis vallásosságának. Ez szinte minden egyes vallásban fellelhető. Az már egy másik dolog, hogy az a szent hely az mennyire különbözik, hogy míg a mi katolikusok szent helyei egy templom, vagy mondjuk azt mondom egy temető, ugye megszentelt hely, de addig mondjuk egy indiánnak pont olyan jó volt egy fa, egy hófehér fa ott a zöld erdőben. Ú, és akkor az már szent helynek számított. Na, mit jelent számunkra ez az Isten háza név? Hát legrőször is gondoljunk bele, kedves jó testvérek, hogy maga a templom épülete mit jelent egy keresztény ember számára? Ugye nagyon jól tudjuk, hogy a Bibliát két részre osztjuk, Ószövetség és Újszövetség. És mind a két szövetség a maga módján szent helyeket jelöl ki. Legyen az éppen a zsidó templom, vagy legyen az éppen Jézus Krisztusnál, és a katolikus egyháznál utána szépen majd a különböző imádság helyek, templomok Hát de a mai ember számára mit jelent ez a név, hogy szent hely? Hát nagyon sokszor olyan helyeket jelent, ami számomra szent. Mert gondoljunk bele, bemegyek egy házba. Nem tudom, hogy neki, aki ott lakik, az a helység mit jelent. Miért fontos? Én, aki bemegyek egy házba, ránézek egy könyvespolcra, nem tudom, hogy az ott lakó ember melyik könyvet olvasta el. Csak látok ott egy csomó könyvet. Lehet, hogy egyiket se olvasta el, lehet, hogy mindet elolvasta. Hát, kedves jó testvérek, minden embernek saját magának kell legelőször is letisztázni, hogy mit jelent számára az a hely szentsége. Igen, nagyon fontos, hogy a szent hely tábla nem lett mindenhová kirakva. Ezt nagyon jól tudjuk, hogy nem aggattak minden fűre, fára, bokorra, utolsó kis házi kóra, hogy na ez nem is tudom milyen különleges hely. Hanem a szent helyet ki kellett valamivel érdemelni. Annak az épületnek, annak a helynek. Valami olyannal, amit más nem tudott lerakni az asztalra. Olyan ez, mint az otthon. Milyen nagy különbség van a lakás meg az otthon között, ugye? A magyar nyelv olyan szépen kifejezi, hogy nem mindegy, hogy valahol csak lakok, vagy otthon érzem magam. Igen. Nézzük legelőször is, akkor a szent hely, ugye mi katolikus lelki gyakorlaton vagyunk, hát ugye a kiindulási pontunk a zsidó hitvilág. A szent hely a zsidóknál. Mit jelent a zsidóknál a szent hely? Hát gondoljunk bele, ugye alapvetően Ábrahám, aki szövetséget köt az Istennel, igazából neki még nincsen szent helye. Mit mond neki az Isten? Menj ki a városból, költöz el arra a földre, melyet mutatok neked, amelyet az utódaid megkapnak. De Ábrahámnak nincs ilyen bónusz hely, hogy na, lerakok ide egy követ. Emlékezzünk csak később Jákob álmára, amikor lefekszik a földön, elalszik, és a feje fölött a létrán másznak ott az angyalok, lemeg fel. Mit csinál Jákob? Azt a követ, amin aludt, felállítja a tanúság tételül. Szentnek nyilvánítja a helyet. Vagy ott van Mózes, aki 12 emlékoszlopot állít fel, Jákob 12 fiának emlékére. Hát testvérek, ha megnézzük a sorrendet, akkor valahogy a zsidóknál a szent hely a következőképpen alakul. Előbb volt a semmi. Aztán jött ugye Mózes, csipkebokor, frídláda. Ugye a frídláda, nagyon jól tudjuk, hogy az Istennel való szövetségkötésnek a jele, hiszen abba rakta bele Mózes a két kőtáblát, amit Isten a saját ujjával írt, belerakta az Urimot, meg a Turimot, ugye a főpapoknak a ruháját, ruhakellékét, és belerakta a botját, Mózes botját belerakták, amivel rácsapott a Vöröstengerre, meg ami kígyóvá változott Egyiptomban. Utána már az volt a zsidóknak a szent hely, a frigláda. És ezt a frigládát vitték magukkal mindenhová. Amerre csak mentek, fogták is, és akkor mentek tovább, ugye olvassuk el a kivonulás könyvét, vagy a Ószövetség első könyvét, hogy akkor mentek tovább, amikor Isten hatalma felemelkedett a frigládáról. De nem akármikor, most menjünk erre, menjünk arra, hanem amikor Isten azt mondta, hogy na most menjünk. A szent hely lett később a szövetség sátra. Ugye Mózes sátrat épít Isten leírása szerint, megmondja, hogy milyen kárpit kell, meg hogy milyen magas legyen, meg hogy milyen széles, meg hogy hova rakja bele a függönyt. Ez a sátor lett utána a szent hely. Utána, amikor már Dávid király meg Salamon templomot építenek az Istennek, emlékezzünk csak vissza, Dávid hogy viszi be Jeruzsálembe a szövetség ládáját? Táncol előtte, és meg is botránkozik rajta. Most nem az egyik asszony kinéz az ablak, és megbotránkozik Dávidon, hogy na nézd meg, hát ez a király ott ugra-bugrál, mint egy vadkecske. De Dávid nagyon jól tudja, hogy milyen különleges dolog történik akkor Jeruzsálemben. Milyen fantasztikus, ami máshol nem történik meg. És emlékezzünk csak rá, amikor Nabukodonoszor király belovagol Jeruzsálembe, elfoglalja Izraelt, hová megy a kincsekért? A templomba. Mert a zsidók oda vitték az értékeiket. És ott voltak ezüstből készült tálak, meg aranyból készült kanalak, meg mindenféle értékes holmik, meg fogadalmi pajzsok fönn a falon, meg nem tudom hány díszítés, égkövek, gyémántok, rubinok, ami csak volt, az összes ég ott volt. És Nabukodonoszor nagyon jól tudta, hogy a zsidók szent helyén van az érték. És utána, ugye nagyon jól tudjuk, vagy hát, ha nem tudjuk, akkor majd most elmondom, hogy hát bizony Salamon király korában eltűnik a frídláda. Hogy hová tűnik, az jó kérdés. Mind a mai napig nem tudjuk. Van, aki Etiópiát mondja, van, aki azt mondja, hogy hát valahol ott a Jeruzsálemben, a a siratófal alatti titkos kamrában, ahova elrejtették Nabukodonozor idejében a figládát, ott maradt befalazva. Van, aki azt mondja, hogy hát nem is volt sose frídláda, én azt ezért kétlem azért, ugye ezt ugye Budasára tartja, de a tény, hogy tény, mind a mai napig nincs meg a frídláda. Már Jézus Krisztus korában sem volt meg a frídláda. Az Istennel való szövetségkötés jele nincs ott a templomban. Emlékezünk csak arra, amikor, hogy is mondja a Szentírás, Márk evangélium, 15. fejezet, 39. vers. És akkor a templom függönye ketté hasadt. Felülről egészen az aljáig. Hát kérdez szépen, ez a templom függönye, ez az a függöny, amit a szentek szentje elé raktak a zsidók, mert nem volt ott a frídláda, és az átlag nép szeme elől az akkori papok, meg hát a korábbi papok is, hogy ne legyen belőle baj, elrejtették az üres helyet. Eldugták, hogy ne lássák, hogy ott nincs semmi. És akkor, mikor Jézus meghal, ez a függöny szépen ketté szakad. Megmutatva, hogy a zsidók nagy szövetség kötése mögött pont a lényeg hiányzik. Ahogy szokták mondani, csak a nyaka véres. És nagyon jól tudjuk, hogy Jézus Krisztus után, születése után egy olyan 73-74 évvel, ha jól emlékszem, bár lehet történelemből nem vagyok a legjobb, a rómaiak, ugye, akik addig elfoglalták Izraelt, már Krisztus születése előtt jó pár évvel, megunják a zsidók állandó lázadozásait, és lerombolják a jeruzsálemi templomot. Lerombolják, mindössze egyetlen egy falat tudnak megmenteni a zsidók. Ezt ma úgy hívjuk, hogy siratófal. És a leírás szerint, egy történet szerint, hát amikor elkezdték építeni Salomon király korában a templomot, akkor szépen felépült a templom, és később, mikor jöttek ezek a háborúskodások, akkor elhatározták az akkori zsidó vezetők, hogy hát építeni kellene a templom köré egy falat. És az igazságosság jegyében kitalálták, hogy hát négy nagy része van a népnek, egy falat építsenek a szegények, egy falat építsenek a kereskedők, egy falat építsenek a papok, meg egy falat építsenek a gazdagok. Az igazán gazdagok. És hát a kereskedő, a kézművesek azt mondták, hogy hát ők nem fognak falat építeni, neki boltjuk van. Megfizették a rabszolgákat. Na majd azok mennek, az felépítik. A papok azt mondták, hogy nem koszolják ilyen ebbe a kezüket. Majd ők is fizetnek rabszolgákat. Akkor a gazdagok is azt mondták, hogy ő fogja ott hordozni a maltert, meg a követ. Majd ő is küld rabszolgákat. De a szegények meg ugye azt mondták, hogy hát mi nem tudunk rabszolgákat küldeni, mi nincs miből. Majd mi megyünk, azt felépítjük. És ma azt a falat úgy hívjuk a siratófal, mert az az egy fal maradt meg. Nem tudom, mennyire igaz ez a történet, de olyan megható az embernek, hogy belegondolunk, ugye? Tehát ha megnézzük a sort, akkor a zsidóknál valahogy a szent hely a következőképpen alakul. Semmi, Mózes bokra, frídláda, szövetség, sátra, templom, és idézőjelben semmi. Mondom még egyszer idézőjelben, nagyon fontos dolog. Mert tudjuk, hogy vannak zsinagógáik, meg stb. De azért az ugye nem mérhető a salamoni templomhoz, ami magában különlegesen szép volt. Már akkor is leírták, akkori történetírók, hogy gyönyörű volt. Csodájára jártak a salamoni templomnak. Na, nálunk viszont keresztényeknél érdekes mód, a sorrend az nem teljesen ilyen. A keresztények számára a szent hely, hogy is alakul? Gondolj csak végig Jézus Krisztus történelm során, hogy indulunk onnan, hogy semmi. Mert ugye a keresztény egyház Jézus Krisztus mennybe menetele kor meg lett alapítva, amikor Jézus rábízta Péterre a mennyország kulcsait, te Péter vagy kőszikla, erre a sziklára építem egyházamat. Indulunk a semmitől, aztán van nekünk egy utolsó vacsora terme, mint szent hely. Hol jön el a szent lélek? Pont abban a teremben, amit úgy hívnak, hogy az emeleti terem. Ott úgy szólítják. Ott jönnek össze imádkozni. Az apostolok, tanítványok. És utána, ha oda számítjuk szent helynek, ugye Jézus Krisztus fontos állomásai, lehetne az Betlehem istálója, lehetne ez a Golgota, vagy lehetne ez a sír. És később a szent hely a történelem során átolódik Rómára, és ma már kijelentjük, hogy az Anya Szent Egyházunknak a templomai számunkra szent helyek. Nem csak azért, mert azt mondta rá a pap, hanem azért is, mert hisszük és valljuk, hogy ezek azok a pontok, ahol az Isten közelebb van hozzánk. Na most itt térünk rá, itt térnék rá a következő részére a kis elmékedésnek, amikor hogyan is alakultak ki a mai templomaink. Hát kezdjük ott, hogy alapvetően a keresztény templomok zsidó mintára lettek kialakítva. Ahogy beszéltem korábban, ugye a salamoni templom felépítése. udvar, volt benne egy szentély, és azon belül túl rajta egy kis fülke, a szentek szentje. Na most nézzük meg a templomunkat. Van a hajó, ahol ülnek a kedves hívek, van a szentély, ahol a liturgia bemutatása megtörténik, meg van a szentek szentje, az oltári szentségtartó, ahová már akárki nem piszkálhat. Emlékszem, az egyik helyen volt egy ilyen, hogy megvolt a szentmise vasárnap, és akkor mondtam ott az egyik asszonykának, hogy be volt osztva mindig, hogy éppen kiszolgál, és mondtam nekik, hogy na, tessék nézni, kiraktam szépen pixisbe az ostját, és mondtam, hogy tessék kirakni az oltára, hogy nehogy jövő héten elfelejtsük, tessék kirakni az oltára, megy rá egy kis terítő, mert mutattam, hogy 2 nap múlva a mise van, mondom, majd legközelebb, amikor jövök, átváltoztatom. Jó, fogta, kivitte. Én még ott teszek, veszek, pakolgatok, megyek ki az ajtón, nézek az oltára, hol van? Mondom az asszonykának, hogy hol tetszett rakni az ostjákat? Hát, beöntöttem a többihez. Mondom, mit tetszett csinálni? Hát, azt mondta, hozzam ki. Hát én meg nyitottam az alszekrénykét, és akkor a többihez beborítottam. Ugye az oltári szentség, ez a szimpla ostját. És hát ugye javára legyen írva, hogy hát nem, tehát ott nem volt konkrét sekrestés, hanem csak úgy adták egymásnak a kulcsot, aztán majd lesz, ahogy lesz. És úgy elmagyaráztam neki, hogy hát ez nem így kell, drága. Hát mondom, ez nem így működik. Mondom, most akkor hogy válogassam ki, hogy melyik az oltári szentség, melyik az ostja? Mert mondom, nem mindegy. Hát kedves jó testvérek, ugye nagyon jól tudjuk, hogy a templomunknak az ismerete az fontos, hogy a keresztény ember ezzel tisztában legyen. Honnan indultunk? Hol vagyunk most? Tehát a hajó, ahol a hívek helyet foglalnak, a szentély, ahol a pap szolgál, és az oltári szentség tartó, a szentek szentje, ahová akárki nem nyúlkálhat, nem nyúlka piszka. Az a pap dolga. Na de hogy alakult ez ki? Hát kérem szépen, nagyon jól tudjuk, hogy a zsidóknál ez körülbelül így nézett ki, bár a funkciói nem teljesen ugyanolyanok voltak. Az ókeresztény korban, az első néhány évtizedben még nem volt kialakult templomrendszer. Ez egy történelmi tény. Tessenek nyugodtan utána olvasni. Ugye akkor még ugye háznál volt a liturgia. Magánháznál jöttek össze. Akkor ott a közösség összejött, imádkoztak. Akkor az ottani lelkipásztor a szépen megtörte a kenyeret, amit ők ott elfogyasztottak, magukhoz vettek, az oltári szentséget, és a diákónusok pedig elvitték a börtönökbe, elvitték a bedegekhez. Nekik ez volt a dolguk. Ugye? Ez volt a feladatuk. Emlékezünk csak Szent Tazitius, a minisztránsok védőszentje például, aki pont a börtönbe ment volna a római üldöztetések idején, és a saját barátai verik agyon, és utolsó megmozdulás az, hogy magához veszi az oltári szentséget. Tehát nincsenek még kialakult szent helyek. Majd később, amikor 313 a nagykonstantin császár idején kezd már a kereszténység államvallásá lesz Rómában, és később, ahogy épülnek a templomok újra és újra, úgy alakul ki, illetve formálódik ki a már meglévő alapból a jelenlegi templom rend. Például nagyon jól tudjuk, hogy a középkorban a templomok azok inkább magaslatokra épültek, és mint egy kis vár funkcionáltak. Vékony ablakokon nagyon jól ki lehetett lőni. Ugye néhány hónappal ezelőtt láttam egy ilyen dokumentumfilmet arról, hogy bizony középkorban a katonák a templomok falán élesítették a kardjaikat. Megvannak a vájatok, hogy hol csiszolta a pengét. Vagy nagyon jól tudjuk, hogy milyen harcot dúltak akkor a középkorban. Hát hol ez a nép jött, hol az a nép jött. Aztán alakult, ahogy alakult. De később, amikor már úgy lecsendesedtek a szokások, meg úgy már kialakult egy megfelelő technikai háttér, akkor nagyon jól tudjuk, hogy a barokkor, meg a reneszánsz, meg a barokkor, a gótika kora, az már hozott magá olyan technikai újításokat, hogy nagyobbak lehettek az ablakok, vékonyabbak lehettek a falak, lehetett már üveget használni, több volt a fény, és a templom úgy alakult is, alakult újra és újra, és ugyan végül is felvette a mai formáját. De ahhoz, hogy ezt lássuk, hogy ma miért úgy néz ki a templomunk, ezt tudni kell. Hogy ez évszázadok, évezredek, 2 évezred alatt alakult ki, hogy olyan templomot tudok járni most, mint amiben járok. Mert az nem az égből hullott alá. Hanem ez nagyon szépen a történelem során ez így gyönyörűen kialakult, és ez így van jól. Nézzünk meg, bevegyünk szépen a templomunkba. Minden a helyén van. Már ott az ajtóban. Ott van a lépcső. Az ember kiemelkedik a világból. Fellépek azon a lépcsőn, közelebb megyek az Istenhez. Emlékszünk, mit mondtam korábban a szent helyre? Magaslat. Emlékszünk, hová ment Jézus imádkozni? Felment a hegyre, egészen egyedül magában. Táborhegyi jelenés, közel az Istenhez. Golgota, közel az Istenhez. A magaslat mindig közelebb visz az Istenhez. Hát, testvérek, a lépcső a bejáratunk. Na, erről szól. Hogy én kiemelkedek ebből a világból, hátrahagyom azt, ami otthon történik, és én már úgy megyek be a szent helyre, hogy közelebb vagyok az Istenhez. Igen. Most nézzük meg a templomban az oltár helye. Hát alapvetően nagyon jól tudjuk, hogy a II. Vatikáni zsinatban az egyház liturgiája megváltozott, átalakult, hiszen megfordult például az oltár, a pap szembefordult a néppel, a liturgia nyelve átalakult latinból magyarra, mi már nem is igen értenénk, van, aki érteni ide, mi már nem biztos, hogy képben volnánk 100%-ig, és az oltár a legtávolabbi pontból egy kicsit közelebb húzódott a néphez. Ugye az addig hátalmisíző oltár, ami épp az oltári szentség tartó előtt van, a görög-katolikus liturgiában még mindig így van, az már szembe van a néppel, a nép bármikor, tehát látja, nincs eltakarva a paptól. Na most mindezek után, ahogy ezt így átelmélkedtük egy kicsit, hogy alakult ki a templomunk? Most akkor emlékezzünk egy kicsit saját magunkról, az én helyem. Van-e nekem helyem a templomban? Van-e hely, amire azt mondja a többi, nem ülök oda, mert az a, nem tudom, Marié, a Júlcsáé vagy a Tamás bácsié? Tudják-e rólam az emberek, hogy én rendszeres templomjáró vagyok? Mondhatom-e azt, hogy ott azért van elkopva a padló, mert én szoktam oda térdepelni? Nagyon fontos a szent helyjel kapcsolatban, kedves jó testvérek, hogy igenis látszódjék azt, hogy nekem ez számít. Hogy az én templomom az nem csak egy kőépület, nem csak egy téglahalom, nem csak lemeszelt, levakolt falak, hanem igenis imákat suttognak, amit régen én suttogtam. Igenis számítson számomra a templom. És amikor elmegyek a szent helyre, az én szent helyemre, akkor én valóban ott legyek. Nagyon sokszor van az, amikor úgy ránézek egy emberre a templomban, és látom rajta, hogy nincs ott. Hogy mindenhol máshol kóvályog az agya. Mondjuk általában inkább gyerekek, ugye ezt tudomásul kell venni. Hát testvérek, nagyon fontos, hogy testben, lélekben ott tudjak lenni a templomban. Hogy ne csak elmenjek. Emlékszem, amikor én gyerek voltam, akkor az én anyukám nem azt mondta, hogy menjél a templomba. Hanem azt mondta, hogy gyere fiam, megyünk a templomba. És ez nagyon sokat számít. Hogy igenis nekem fontos legyen, hogy amikor elmegyek az én helyemre, elmegyek az én templomba imádkozni az én Istenemhez, akkor valóban ott legyek. Ne csak a testem, ne csak mint egy bábú. Emlékszem, a rémrendes családban van egy ilyen rész, amikor, nem tudom, szóltak ilyet rész, hogy a rémrendes család, nem a budapesti verziót, hanem a normálisat, az amerikai, és abban van egy rész, amikor megnyílik az új sportbár, és az összes pasi el akar menni a sportbárba. És pont aznap este van valami előadás, az összes nő meg oda akar menni. És akkor bemennek a pasik, a feleségeik az előadásba, öltöny, nyakkendő, smoking, csokornyakkendő, és akkor beülnek, és ilyen jó lesz, olyan, de valami bugyuta, és akkor lekapcsolódnak a villanyok, és akkor felkapcsolódnak, ott ülnek a nők, jaj, de jó, és akkor melléjük meg ilyen plüskutya, akkor ilyen gumi karikák berakva, akkor ilyen bábuk beállítva, ilyen fényképpel, a elbándi a gyerekeit ülteti be, hogy na ide üljetek ti majd minket játszani, és a pasik meg kilopakodtak ugye közbe, kimentek, melyük mennek a sportbárba. Hát testvérek, ne így legyünk a templommal. Hogy bemegyek a templom, azt kirakom a fényképemet. Azt higgyétek azt, hogy én itt vagyok, jó? Hát testvérek, ugye, ahogy mondtam, test és lélek együtt. Ott lenni a templomban, ott lenni az én szent helyemen. A következő, nagyon jó kérdés. Ott van-e a családom? Akarom-e, hogy ott legyen? Ugye, mikor a keresztelés van, ugye akkor megkérdezi a pap, hogy vállalod-e mindazt? Vállalod-e, hogy a gyermekeidet keresztény mond? Vállalod-e, hogy neki példát mutatsz? Vállalod-e azt, hogy embert nevez belőle? Ugye nagyon jól tudjuk, hogy a katolikus egyházban ugye kicsiket keresztelünk, csecsemőket keresztelünk, de nem csak úgy, hogy na, nem tud elszaladni, és akkor gyorsan megkereszteljük, hanem ott a szülő hitére kereszteljük meg. És ugye a szülőnek felelőssége van abból a szempontból, hogy mit ad át a gyermekének, hogy neveli fel, hogy viszi a templomba, vagy csak küldi a templomba. Most nagyon jól tudjuk, van egy ilyen mondás, hogy Jancsika még hajlik, János már csak törik. Ugye én ezt szoktam mondani a szülőknek, hogy ez nagyon fontos, hogy addig kell nevelni a gyereket, míg lehet. Mert utána maximum üti az ember, de nem biztos, hogy segít. És ugye ilyenkor jó kérdés, hogy hát mit csináljak azzal az emberrel, aki a férjem, aztán csak akkor emlegeti a Jóisten, mikor káromolja. Hát hogy vigyem el a templomba? A feleségemet, mikor nem is tudom, lusta, még bevásárolni sem megy el. Hát kedves jó testvérek, az egy tény, hogy senkinek az orrába karikát húzni nem lehet. Akinek meg lehet, azok megérdemli. De, ha nem is tudjuk testben elvinni a családunkat, mi elmegyünk, és legalább lélekben vigyük el őket. De mondjuk nekik otthon egyáltalán, hogy van még hely a templomban. Rákérdezünk, hogy mikor imádkoztál utoljára. Már lehet, hogy néha az ember úgy rosszul is tudja, mert emlékszem a Veres András atya. Ő mesélte egy ilyen kis lelki gyakorlat alkalmával, hogy tanyára hívták ki áldoztatni. És hát ugye bejött a kocsijába, de hát ilyen alapállapotok, áram, nuku, de valamikor délután világos volt, megérkezett, és akkor bement a házba, idős nénéke ült ott az ágy szélén, kopogott, és akkor mondta néni, hogy tessék bejönni, tisztelendő úr. Beengedte, és akkor nénike mondta, hogy szeretne ő húsvétra gyónni meg áldozni, nem tud templomba járni, hát gyónjon meg áldozzon. Hát mondja neki az atya, hogy jó. És akkor mondja az atya, hogy papóka, egyedül tetszik lakni. És akkor mondja, hogy nem, itt van a papó is. Hát mondja neki az atya, hogy hát akkor menjünk, imádkozzunk vele együtt. Na hát a mama ugye rögtön felszívta magát, boldog volt, hogy na végre valaki szól az öregnek is, ment be, és már kiabáltott a konyhába, hogy papókám, papókám, gyere, imádkozunk, ha már máskor nem szoktál. És az öreg úr ott ült az ágy szélén, ugye hallotta, hogy megjött a pap, de hát néha nem hozzá, így van. Ült az öreg az ágy szélén, és akkor mama ezt mondta, hogy gyere, imádkozzál, ha már máskor nem szoktál. Öreg úr felszólt, és azt mondta, hogy mamám, szerinted mikor este nem tudok aludni, itt ülök az ágy szélén, hajnal 2-től 4-ig mit csinálok? És akkor ma elmondta a püspök atya, hogy ő ezt nem gondolta volna, hogy az öregnek esténként úgy imádkozott magam, és ott élt mellette a felesége, és nem tudta róla, hogy imádkozik az öreg. Mert nem volt a homlokára írva. Hát esetleg sokszor nincs az emberek homlokára írva, hogy mit gondolnak a Jóistenről. De én éppen ezért mondom azt, hogy igenis számít, hogy én legalább szóljak az enyémnek, hogy van még hely a templomban, hogy van még ott pad, van még ott szék. Mert nagyon jól tudják, hogyha hazamennek, hogy bizony volna még hely. De csodálkozunk, ha nem mennek el az emberek a templomba, ha senki nincs, aki hívja őket. Ha még mi, hívő, vallásos, keresztény emberek sem merjük kinyitni a szánkat. Most következő, ugye beszéltem arról, hogy hát van saját helyünk a templomban, ugye az a szép, amikor az emberek tudják, hogy na ez a hely a Marié, ide nem ülünk. De én hozzá szoktam tenni, hogy hát azért nagyon tudjuk, hogy foglalt hely még a temetőben is csak pénzért. Így van? Tehát sose legyen az, kedves jó testvérek, hogy oda mennek valahova, hogy menjen már arrébb. Mert ki tudja? Lehet, hogy akkor jött be először, onnan tudta volna szerencsét, hogy oda nem kell ülni. Újfehérton volt egy ilyen eset, hogy az egyik nénének elfoglalták a helyét. És oda állt a kis botjával, és akkor neki állt kopogni. Kop, kop. És akkor ez még nem kapcsolt. Nem kapcsolt az asszonyka, nem tudom, miért kopog az öreg mama. És akkor, hát a mellette lévő az meg tudta, hogy miről van szó. És akkor megbökte egy könyökkel, azt mondta, hogy elnézést, de ez a XY helye. Na aztán akkor megmondta az asszonyka, hogy mit csinálna Jóisten az XY-nal. Nem idézem, hogyha nem baj. És soha többet nem ment be a templomba. Figyeljünk arra, hogy ne olyan az legyen, hogy az az én helyem. Jó? Tehát nem kell ehhez kötődni. A lényeg az, hogy ott legyek a templomban, az, hogy a túlsó sarokba ültem le, vagy ide jövök a pap mellé, azt fogom a könyökét, vagy a ruhájának szegélyét, az már szinte majdnem mindegy. Legyek ott a templomban, testben, lélekben, a szent helyen.
Az elmúlt percekben Kis Zsolt atyát, a melbourne-i magyarok plébánosát hallották. Lelki gyakorlata második részét mához egy hétre sugározzuk. Ha tehetik, tartsanak akkor is velünk. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadetta, a technikai munkatárs Karkus István volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban professzor dr. Noszkai Erzsébet egyetemi tanárnővel beszélgetek munkásságáról. Kedves professzorasszony, először is köszönöm szépen, hogy interjút ad a kedves rádióhallgatóknak, mert nagyon régóta a pályán van. Mi volt az a fiatal korában, az az ihlet, az a gondolat, amikor ezt a hivatást választotta életútjául?
Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást, szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, és ha megpróbálom röviden összegezni a történetemet, ez tényleg hivatás jellegű dolog, másképp nem is lehetne csinálni. Elég fiatalon érdekelt tulajdonképpen az oktatás. Tehát, hogy hogyan lehet jól átadni a hallgatóknak, pontosabban akkor még a gyerekekbe gondolkodtam értelemszerűen, hiszen magam is gyerek voltam.
Hány éves tetszett lenni?
Amikor először erre gondoltam?
Igen.
Hát olyan nyolcadikos körül, amikor már tudtam, hogy nem az leszek, amit eredetileg gondoltam, mert nagyon szerettem volna balettost tanulni és balettáncos lenni. Nagyon tetszett mindig ez a léges könnyedség, de oda nem sikerült beiratkoznom. Vidéken laktunk, és a szüleim nem szívesen engedtek volna fel a fővárosba. És akkor utána, hát nyilvánvalóan akkor másba kellett, és amikor Gödöllőre jártam általános iskolába, akkor nagyon jó osztályfőnököm volt, és nagyon jó tanáraim, tehát hihetetlen jó tanárok voltak az általános iskolában, és nagyon szerettem például a biológiát, meg a növénytant, meg ilyeneket, meg nagyon jó volt a matek tanárom, tehát csupa olyan tanár volt, akiktől úgy példaképként úgy gondoltam, hogyha nagy leszek, akkor én is szívesen tanítanék, és akkor aztán utána Pestre kerültünk, ott kezdtünk el lakni, ott fejeztem be az általános iskolát végül is, és akkor gimnáziumba is oda jártam is Pesten, és akkor gimnáziumba is nagyon-nagyon jó tanáraim voltak, hát egy-kettő nyilván nem annyira szeretett az ember, de attól még az összességében jó volt, és akkor már kezdtem egy kicsit más gondolni. Azt gondoltam, hogy én annyira szeretem az igazságot, hogy én tulajdonképpen jogász akarok lenni. Ellenben, amikor elvégeztem a gimnáziumot, nagyon jó eredménnyel, szüleim örültek is nekem, meg minden, nem vettek fel a jogi egyetemre, és akkor nagyon elszomorodtam, mert én mindenképpen bíró akartam lenni, és hogy hú, az igazság bajnoka természetesen, és nem vettek fel. És akkor szinte összeomlottam idézőjelbe, de aztán mondták a szüleim, hogy lehet, hogy ez a jó Isten akarata, hogy lehet, hogy nem is lenne nekem az jó dolog. És akkor így gondolkoztam, hogy mi legyen, és mondta az apukám, hogy mindenképpen azért próbáljak magamat ki, hogy dolgozzak. És akkor elektromos műveknél az építési osztályon elkezdtem dolgozni. Én olyan ügyintéző voltam, tehát mindenféle engedélyeket, mondjuk így akkor még azt mondták, hogy elmondták pontosan, hogy mit kell csinálni, és akkor vittem így az ügyeket, akkor még nem önkormányzat volt, hanem tanácshoz, meg a vízművekhez, meg az elektromos művekhez, tehát mindenféle engedélyt kellett kérni, mert az építési osztály csinálta az alállomásokat. És akkor azt nagyon szerettem, tehát tökébb imádtam ezt a munkát, mert sok emberrel megismerkedtem, meg minden. És akkor egyik kollega, akivel együtt dolgoztam, azt mondta, hogy próbáljam ki az építész szakmát, de én nem tudok rajzolni. Na, de próbáljam meg, hát próbáltam, mondanom se kell, egy nagyon ronda lett minden, mert nem szeretek rajzolni egyáltalán, a rajzolókat utáltam. És akkor mondtam, hogy hát valami más egyetemre próbálok menni. És akkor egyszer csak azt mondta az egyik kollega, hogy most nálunk, már úgy értem, hogy az elektromos műveknél éppenséggel nagyon kell lennére kezdik az új fajta közgazdászok, mert ugye akkor kezdődött az a fajta, tulajdonképp egy kicsit terjedése a dolognak, hogy másfajta szemléletbe szerettek volna már oktatni. És akkor hát én azt se tudtam, hogy mi ez a közgazdász, én meg voltam győződve, hogy ez valami agrár dolog. És azt viszont szerettem, a földet mindig szerettem, meg Gödöllőn jártunk is kertészetbe, te szerettem a kertészkedést. És amikor beiratkoztam, akkor döbbentem rá, hogy hoppá, ez nem az.
Ez másról szól.
Másról szól. Az igazság, hogy megkedveltem ezt a szakmát, és akkor elhelyezkedtem, amikor végeztem a mindenféle, először az elektromos műveknél, mert oda volt szerződésem, aztán később az alumínium tröszbe, és ott megismerkedtem olyan kollégákkal, akik nagyon magas szinten művelték a különféle szakmákat, mondjuk a kettőt kiemelnék, az egyik egy közgazdász volt, a másik egy matematikus, de már én matematikával kapcsolatosan már az elektromos műveknél is elkezdtem foglalkozni. Így kerültem a műszaki fejlesztési osztályra, mert ott éppen a számítástechnikát vezették be, és programozni is tanultam meg mindent, tehát volt egyfajta rálátásom a szervezésre, számítástechnikára, rendszer szervezésre, és akkor, amikor az Alutrözbe kezdtem el dolgozni, ezekkel a kollégákkal aztán meg is tanultam ezeket a dolgokat, meg tanfolyamra is jártam, meg megszereztem a másoddiplomámat.
Hát gratulálok!
Köszönöm szépen! Méghozzá egy nagyon, ma már úgy mondanák, hogy projektmenedzsmentet csináltam, mert hosszú éveken át vittem egy projektet, méghozzá az Ajkai Kalszináló Kemencének a teljes beruházását én vittem számítógépen. Ők hozták az adatokat, én feldolgoztam és elemeztem is, tehát elég érdekes munka volt, aztán azt be is tudtam adni, persze név nélkül, mert minden nélkül a másoddiplomámnak. És akkor már nagyon kezdett érdekelni a szervezés és a vezetés, technika, meg ilyesmi. És akkor az a kollega, aki a közgazdász volt, ő egyébként egy nagyon művelt és sokrétű ember volt, mondta, hogy ha engem ez ennyire érdekel, akkor kezdjek el cikkeket írni. Mondom, de én hogy írnék cikkeket? Tehát én azt sem tudom, hogy kell. És akkor ugye szépen elkezdett velem foglalkozni, és akkor tényleg írtam cikkeket. 27 éves volt, amikor az első cikkem, önálló cikkem megjelent a Figyelőben, nagyon büszke voltam magamra. És akkor ketten elmentünk, mind a ketten egyszerre, meghívtak a Csepelvas és Fémművekhez, az ottani szervezés osztályra, mert akkor már olvasták a közgazdasági szemlébe cikkemet, cikkünket, és akkor ennek örömére meghívtak minket, mert nagyon korszerű volt az a munka, és hát, hogy ott is ilyen reformokat hajtsunk végre, meg járuljunk hozzá, és akkor én már nagyon komolyan elkezdtem tudományos munkákkal foglalkozni.
Ami a mai napig drága tanárnőnél.
Hát igen, tulajdonképpen, mert a kutatás az mindig egyik lábam volt. De ugyanakkor a praxis az a másik lábam volt. Soha nem szakadtam el a praxistól. Már úgy értem, hogy a vállalatnak a szervezésétől, vezetésétől, menedzsmentjétől, tudás menedzsmentjétől a későbbiekben. Tehát mindig az egyik lábam az az empíriába, tehát a mindennapi praxisba gyökerezett. A másik ugye az a tudományos pálya volt, és akkor így elkezdtem foglalkozni a saját tudományos fejlődésemmel. Megcsináltam a kandidátus értekezést, semet elkészítettem. Akkor már nagyon tudatosan építettem a pályámat, szóval szinte minden mozzanatban benne volt az a tudatosság, hogy felkészülök arra, hogy amikor már eleget fogok tudni, és kutatóintézetekben is dolgoztam meg sokféle helyen, hogy meg ugye a gyakorlatban is, tanácsadás, stb., hogy akkor majd én ezt így integrálom, és akkor ezt oktatni fogom egy napon. És akkor úgy adódott, hogy egy olyan lehetőség, kandidátusi vezetőm volt a témavezetőm, az a műegyetem volt, és a műegyetemre meghívtak engem külső óraadónak, amikor megcsináltam ezt a tudományos értekezést, és sikeresen meg is védtem. És akkor ott óraadóskodtam, de közben egy kutatóintézetben dolgoztam, az ipargazdasági kutatóba. És akkor így felfigyeltek rám a Szent István, akkor még nem Szent István Egyetemen, de már benne volt a levegőben, hogy az a továbbképző intézet az hozzá fog kerülni a Szent István Egyetemhez. És akkor egy tanszékvezető úr az nagyon kedves volt hozzám, és nagyon megpróbált rávenni arra, hogy menjek át oda.
És ez engedjék meg a kedves rádióhallgatók, hogy ezt megjegyezzem, hogy saját magam és egykori tanulótársaim nevében hálát adjunk a kedves, drága jó tanárnőnknek, aki nagyon-nagyon sok, én azt mondom, hogy több száz diák életét elindította, és nagyon sokat kaptunk tanárnőtől, amit a mai napig tudunk használni. Én személy szerint is hasznosítom. Köszönjük szépen, hogy sok órát tanított nekünk, és elviselt minket.
Hát nagyon szépen köszönöm, ez nekem nagyon jól esik, mert én vissza is vágyom arra a közegre, ahol aztán utána, amikor átmentem, végülis engedtem a csábításnak, és átmentem a vezető és továbbképző intézet. Ez volt a neve annak a önálló karjogi intézménynek, amelyben elkezdtem dolgozni, és ott megcsináltunk egy olyan képzést, ami tulajdonképpen érdekes lehetett hallgatók számára, meg egy nagyon nagy újdonság volt.
És nagyon nagy újdonság volt, tehát azokban az években az egy hatalmas lehetőség volt a fiataloknak, hogy ilyen tudásszemléletet kaptunk.
Hát annál is inkább, ugye, mert közben ugye rendszerváltás volt, és akkor tulajdonképpen az újfajta vezetőknek nyílt meg a teret. Tehát akik, hogy úgy mondjam, a teljesen újfajta piacgazdasági szemléletben gondolkodtak, és ezért, amikor megcsináltuk az agrármenedzser, abban nagyon keményen részt vettem annak az alapításban, az volt a neve annak a főiskolának, hogy agrármenedzser főiskola, de attól agrár, hogy a technológia, amire épült, az agrár volt, de egyébként maga a tudásanyag, az jobbára vállalkozás jellegű volt, és menedzsment tudományok egyvelege.
Tehát egy globális rálátást kapott a tanuló a mindennapi életre.
És tulajdonképpen akkor az nagy lelkesedéses elánnal kezdtem el csinálni. Rettentően szerettem a diákjaimat, és ők is nagyon lelkesek voltak, mert úgy érzték, hogy a mindennapoknak a praxisában ez nagyon jó fog hasznosulni. És így is lett, mert első évben megtanultak vállalkozni, most nagyon nagy vonalon fogalmazva, de a lényeg, hogy megtanultak mindenkit. Mindenki tudott üzleti tervet csinálni, második évben megtanulták azt, hogy hogyan lehet egy kis cégből nagyobbat csinálni, tehát növeszteni, fejleszteni, innoválni, ez nagyon fontos volt, és a harmadik évben meg már utána tudtak specializálódni, hogy valakit inkább a pénzügy érdekelt, valakit inkább az informatika, és akkor szerint már specializálódtak, és akkor olyan vizsgákat csináltam, amelyek úgymond nyilvános vizsgák voltak, és meghívtam vállalatvezetőket, és nagyon sok embert, sok hallgatót, végzőst, akkor már így szólítottak meg, és így kaptak már szinte azt, tehát, hogy állásajánlatot. Tehát több MOL is vitte tőlünk, meg Paks, meg tehát sok helyről vittek el hallgatómat, úgymond lábon, még akkor meg se szerezték a diplomát, de már is már megvolt a helyük, hogy hova menjenek. És aztán utána sajnos ez a Bologna folyamat áldozata lett ez a nagyon jó felépített iskola, amelyből az én tudományos cikket is írtam, mert ez egy módszer lett. Tehát ez egy olyan kifejlesztett módszer volt, hogy úgy gondoltam, hogy az utókor számára meg kell menteni, és az mai napig is hát egy érdekes olvasmány lett annak, aki hasonló módszerekkel akar dolgozni. Oen Tumen a neve, és el lehet olvasni, megjelent olyan folyóiratban, amely az eléggé rangos a vezetéstudományban. Aztán sajnos ez a képzés megszűnt, pontosan a Bologna kapcsán, és akkor nekem már úgy elment attól a kedvem, hogy egy másfajta képzésben vegyek részt, de aztán utána kialakult a vezetésszervezés, abban is részt vettem alapításban a nagy konzorciumban, vezetésszervezés mesterszak, és akkor részt vettem annak aztán az indításába és a Szent István Egyetemen, de aztán később kaptam egy lehetőséget, vagy egy gondolatot, hogy ezt akkor még egyszer megcsinálnám, akkor már saját szakvezetésem alatt, és akkor kerültem a Budapesti Kommunikációs Főiskolára, és ott én indítottam el ezt tulajdonképpen ezt a képzést a saját szakvezetésem alatt, és akkor így, hát mai napig is
aktívan
dolgozom, igen, de most már ezt a fajta módszert úgy valósítom meg, hogy egy ilyen szakirányú továbbképzésben, amelynek a neve egy MBA Turner a Management, ez a neve ennek a képzésnek, egy másfél éves képzés, amelynek az utolsó szemeszteriben a hallgatók a praxisban tanulnak meg, vagy gyakorolják, inkább azt mondom, hogy gyakorolják a gyakorlati terepen, ha akár válságkezelést, változáskezelést, vagy éppen ami az kedvük szottyan, pontosabban, hogy inkább érzékük van, vagy inkább úgy érzik, hogy jobban
magukévá tudják tenni
ezt a problémát, vagy éppenséggel az aktuális munkahelyükön, vagy vállalkozásokban, az a probléma lenne, ami megvalósítandó lehet. És ezért nagyon-nagyon egy lényeges mozzanat.
Kedves professzorasszony, mi az, ami a mai napig ilyen fiatalosan és aktívan tartja, hogy a mindennapi életet ennyire meg tudja élni, ennyire tele lelkesedéssel a diákok iránti tisztelettel és szeretettel és a tudás átadásával?
Pontosan ez, hogy szeretem a hallgatóimat, szeretném őket minél jobban felkészíteni arra, ami őket érdekli. Ilyen szempontból szabadságot élveznek, tehát úgy, hogy nem akarom őket befolyásolni, nem pontosan, inkább azt keresem meg, hogy miben igazán tehetségesek. Tehetségműhelyt is vezetek, mert több szakmai és egyéb szervezetnek vagyok aktív tagja. Régebben még fiatalabb voltam, addig hosszú éveken át, 20-20 éven át szakmai vezetője, vagy pedig egy egyesületi vezetője. Voltam mai napig is a Tudományos Akadémiában egy úgynevezett kutatóműhelyem. Így aztán sok terepen tudom a hallgatóim számára biztosítani a tehetségük kibontakoztatását. Tehát azért szeretnek velem dolgozni, úgymond meg hozzám járni az előadásaimra, mert nem rányomom, hogy na most ezt csinálj, vagy azt csinálj, vagy amaz, amihez kedve van, amihez tehetsége van, abban fejlődjön. Mert ugye egy felnőtt ember már céltudatosan tanul. Tehát ugye egy továbbképzésben nagyon fontos az, hogy megtalálja az ember azt a fajta kibontakozási lehetőséget, amelyben ő kiteljesedhet emberként is, szakemberként is, és ugyanakkor jól érzi magát, mert ez nagyon fontos, hogy amit csinálunk, azt szeressük, mert különben olyan, mintha fűrészpart rágna az ember, most nagyon idézőjelben mondom. Tehát semmi színat nem szeretném azt, hogyha valaki úgy érez, hogy rátelepedik az ember. Tulajdonképpen ez, és a nyilvánvalóan a sok-sok jó kapcsolat, szeretet, tehát például Hajdú Mária Ritát is már milyen régóta édesnobatán 30 éve
igen,
ismerem, és nagyon jó úgymond barátságot is ápolok vele.
Igen, és hálásom, köszönöm.
Hiszen vannak ilyen úgymond hűséges tanítványaim, akik akár a műhelyeimben is szívesen részt vesznek, mert műhelyeket is vezetek. Tehát tulajdonképpen sokféle módon próbálok velük foglalkozni, és ezáltal miután nagyon vegyes a korosztály, és ezért vannak fiatalok, idősebbek, tehát így tulajdonképpen ez egy nagyon izgalmas és változatos hivatás, amit én gyakorlok. Azt hiszem, hogy sikerült egy kis kedvet is szottyantanom ahhoz, hogy valaki például egy ilyen pályára lépjen.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket a gondolatokat megosztotta a kedves rádióhallgatókkal, és én úgy gondolom, hogy ez egy példaértékű életút, életpálya, és azt én személy szerint tudom, hogy ha valaki elhagyja a felnőtt iskolapadot, a drága tanárnő ugyanúgy tekintetét nem veszi le róla, és valamilyen formában követi tovább a hallgató életét, és még utána is próbál segíteni, vagy bármiféle kérdés, probléma van, ő mindig tárgykarokkal vár minket, és szívesen segít, és ellát a hasznos tanácsaival.
Na, nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy tudtam valami érdekeset is mondani önök számára.
Mindenféleképpen, és nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, amit már nagyon régóta terveztünk, és hála Istennek ez most megadatott, és a Jóisten áldását és a szűzanya oltalmát kívánom további életútjára, hogy sok hallgatónak tudjon még segíteni és tanácsot adni.
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, professzor dr. Noszkai Erzsébet egyetemi tanárral Hajdú Mária beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt!